tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmad sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, kérem szépen, magyar kutatók 2 darab mélyreható területi átalakulást figyeltek meg az európai gabona termesztésben, hogy mik ezek? Erről fogunk Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszék tudományos főmunkatársával beszélgetni néhány szót. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, az első és legfontosabb kérdés, hogy hogyan alakult át területileg ez az európai gabonatermelés, ráadásul mindez az elmúlt évtizedekben történt, ha minden igaz.
Igen, igen. Az elmúlt 25 évben, tehát a rendszerváltás után van egy átfogó képünk Európáról, korábban nincsenek statisztikai adatok a volt KGST országokról. A termőterületek nagyon látványosan délről északra húzódtak, gabonatermőterületek, és a termés átlagok a keleti országokban rakéta sebességgel zárkoznak fel, konvergálnak a nyugati termés átlagokhoz.
Uh-huh. Ennek mi lehet az oka? Ezt vizsgálta a tanulmány, vagy csak a tényeket rögzítették?
Igen, igen. Két fő tényezőt vizsgáltunk. Az egyik a klímaváltozás hatása, elsősorban a hőmérséklet emelkedése volt negatív hatással a termés átlagokra és a termőterületekre, különösen ugye a dél-európai országokban az utóbbi. A dél-európai országokban tragikus a kép. Tehát vannak országok, ahol lényegében totálisan eltűnt a gabonatermesztés.
Ezek melyik országok a dél-európai? Ez az Olaszország, Spanyolország, Görögország, ilyesmi?
Így van, tehát a mediterrán régiónak az európai országai, Portugáliától egészen Törökországig, a sáv, benne van Görögország is. Például Görögországról egy adat. A rendszerváltás után majdnem akkora területen termesztettek Görögországban búzát, mint Magyarországon. Mára ez a felére csökken. Uh-huh. Portugáliából, ahogy ez előbb említettem, lényegében teljesen eltűnt. Minden országban hatalmasak. Törökországban több millió hektárra csökkent a búzát.
Egész egyszerűen azért, mert a klímaváltozás miatt azok a területek nem alkalmasak szemes gabona termesztésre?
Így van, pontosan. Tehát egész egyszerűen ott már nem lehet megtermelni öntözés nélkül a gabonát.
Ugye, mert az merül fel kritikának, főleg itt ugye az ukrajnai háború kapcsán, hogy de hát hogy engedhettük, hogy jutott a világ el odáig, hogy ennyire rá vagyunk hagyatkozva egy országnak a termelésére, hiszen ez óriási stratégiai probléma.
Hát akkor a magyarázat meg is érkezett.
Hát ez csak részben magyarázza ugye például a mediterrán régiónak a kiesése a fekete tengeri gabonatermesztésről beszélhetünk, ugye ez nem egy országot jelent ebben az esetben, hanem minimum 2, inkább Ukrajnát és Oroszországot együtt. De azt is látunk kell, hogy ennek az az oka, hogy a fekete tengernek az északi medencében, a kelet-európai síkságon található a világ egyik legnagyobb fekete föld kincse, ami a legjobb, tehát a világon a legjobb gabonatermesztési potenciál rendelkező régió. Hagyományosan is így volt ez különben, tehát ezt még az ókori görögök fedezték fel, amikor a városállamaikban fellépő gabonahiányt, ezt a fekete tenger mellékén létrehozott gyarmatvárosaikból termelték meg, és onnan hozták be.
Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen visszaállt a régi rend, az ókorban tapasztalt régi rend. A termés átlagok növekedése a kelet-európai régióban, az minek köszönhető? Az is egy érdekes folyamat. Felzárkóztak termelés technológiai szempontból és emiatt? Vagy egyszerűen igen, szerencsés hatások összessége? Mert ott kedvezőbb lett az éghajlat is, plusz még volt pénzfejlesztésekre mondjuk.
Egyértelműen a modernizációnak, a technológiai felzárkózásnak, és egyáltalán az egész gazdaság nagyon dinamikus felzárkózásának az eredménye. A klimatikus adottságok Közép-Európában kifejezetten gyengültek, tehát előnytelen irányba változtak, és a tanulmányunk különben éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy annyira vörösen világít a mi régión, Közép-Európának és Kelet-Európának a déli része, ezeken az érzékenységi térképeken, hogyha nem figyelünk, néhány évtizeden belül hasonló helyzetbe keveredhetünk, mint a Mediterránium országai keveredtek az elmúlt évtizedek során.
Na ez a nem mindegy, tehát a klímaváltozásnak eddig a nyertesei voltunk, a mediterrán országok a vesztesei, de a klímaváltozás ugye nem állt le, és ennek a következményeivel Magyarországnak is számolni kell. Mi módon? Mik ezek a fenyegető jelek? Honnan lehet tudni, hogy lassan, de biztosan mi is haladunk afelé, hogy ez a helyzet előálljon, amivel a mediterrán országok küzdködnek?
Hát nézze, a legfrissebb egyik ilyen indikátor a termőterületeknek a csökkenése. Magyarországra az elmúlt évtizedben iszonyú mennyiségű pénz ömlött be az Európai Uniótól az agráriumban és a kormányzati támogatási forrásokból is. Ennek ellenére a magyar statisztikai adatfelvételezés történetében a legnagyobb mért szántóföldi állomány csökkenés történt az elmúlt 10 év során. Tehát egyszerűen
Ez azért furcsa, mert hogy ha az ember így autóba utazik, és nincs benne a mezőgazdaságba, akkor látja, hogy mindenhol hatalmas, nagy monokultúrás táblák, javarészt szemes gabonából.
Ez kétségtelen így van. Tehát Magyarországon óriási, Európai Unióban talán még Dánia egy kicsit nagyobb részarány képvisel a szántóföldi állományban, de ez nyilván egy túlhajtott állapot. Tehát itt egy csomó olyan területen gazdálkodunk, ahol valójában nem kellene. És hogyha esetleg a klímaváltozás negatív hatásainak a mérséklésében szeretnénk gondolkozni, vagy a csillapításában, vagy a felkészülésre abban, hogy hogyan lehetne alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, akkor elsősorban különben az alkalmatlan területeken a termelés, a gabonatermesztés feladásában kellene gondolkozni.
Ez egy érdekes felvetés, de mik ezek az alkalmatlan területek, és ott miért kéne, hogy feladjuk a gabonatermesztést?
Hát a magyar szántóföldi állomány egy nagyon jelentős része egykori vizes élőhelyeken jött létre.
Ezek a bizonyos ártéri területek?
Hát nevezhetjük ezeket ártereknek is, de ezek között nagyon sok állandó víz borított a telet, volt mocsarahat, stb. Tehát egy nagyon összetett, divers vizes élőhelyekből álló rendszer működött elsősorban az a Tisza környezetben, tehát a tiszai alföldön. Ezt megszüntettük, és azt mondtuk, hogy nem, mi meg tudjuk oldani rentábilisan itt a gabonatermesztést.
Hát azért, mert a támogatási rendszer ezt ösztönözte.
Így van.
Vagy ösztönzi helyesebben, igen.
Ösztönözte is, és most ma is ezt ösztönzi. Ennek ellenére különben jól látható, hogy ezeken a területeken valójában a termesztés ez csak állami és uniós szubvencióból fenntartható. Amit látunk el viszont, hogy ezek a területek kulcsai lehetnek az alföld megborult talajnedvesség, talajvíz háztartás helyreállításával. A klímaváltozás egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy a talajban a növények számára elérhető talajnedvesség tartalom és talajvíz tartalom rémes sebességgel csökken.
Ez mérhető, tehát erre vannak adatsorok, hogy a talajvíz húzódik vissza.
Így van, és hát ugye a talajnedvesség az, ami a közvetlen a gyökérzónában a növények számára elérhető vízkapacitást jelent, és ez a vízkapacitás, ezt helyre kell állítanunk, különben egész egyszer a növénykéink nem tudnak életben maradni a nyári nagy aszálytidegben. És ennek a helyreállításában az egyik kulcs lehet az, hogy ezeket az egykor mélyen fekvő, különben gazdasági szempontból szinte értéktelen, vagy alacsony termelési kapacitású területeket arra használjuk, hogy ezeken vizet tároljunk, és a vizet beszivárogtassuk a talajba, és táji szinten állítsuk helyre a megborult egyensúlyt.
Tehát most van az a helyzet, röviden, hogy vannak ezek a nagy belvízes kiterjedésű gabonatermesztésre használt táblák, amiről, hogy ne érje kár a gabonatermesztőt, elég komoly költségekkel, szivattyúval visszavezetjük a folyóba a vizet.
Pontosan.
Az ott kiszárad, de nyilván a termés átlagon ez meglátszik, hogy egy darabig állt a vetés, vagy maga a növény is vízben. Ehelyett azt kéne, hogy ezt hagyjuk így. Tehát legyenek ilyen belvízes területek, ameddig van rajta víz, van rajta víz, utána ez hogy lehetne hasznosítani, mert nyilván egy nem tudom, gyeppel, vagy ártérjel, vagy erdőkkel, vagy...
Hát, nézze, most van egy kutatócsoportunk, ahol éppen azt vizsgáljuk, hogy milyen hatása lenne, vagy van egyáltalán a víznek ilyen alföldi területeken, a környező gabonatermőterületekre, tehát milyen gabonatermés növekedés várható attól, hogyha vizet állítunk meg a mélyterületeken, illetve nagyon fontos látunk, hogy az Alföld nagy részén nem lehet erdőt telepíteni, tehát nem tudnak bezáródni, felnőni az erdők, azért, mert a klimatikus adottságok mostohák az erdő számára. Nincs elég csapadék, a nyári asszály kisüti a fákat. Uh-huh. És például az Alföld erdősítésének az előmozdítása érdekében ezeken a területeken lehetne megindítani egy fásítást, úgyhogy az erdőknek a lábacskái tavasszal, kora nyáron, pont ilyenkor, amikor például Medár környékén ilyen sok csapadék van, ott átcsorogjon a vízben, és ezzel csillapítsa, ezzel mérsékelje ezt a nagyon kemény asszály kitettségét az Alföldben.
Ez egy másik kérdés, és talán nem is az ön asztala, de ehhez is valamiféle állami szerepvállalás kéne, nem? Hiszen, ahogy említettük, most egy gazda gabonát vet, és várja az államtól, hogy ezt oldja meg, ezt a belvízes helyzetet. Tehát valahogy érdekelté kell tenni a föld tulajdonosát, használóját abba, hogy ebbe belemenjen, hogy ne kukoricát vessen, hanem hagyja, hogy gyepesedni, telepítsen erdőt, és nyilván akkor nem fog akkora bevételt ezzel elérni, amit meg ugye kompenzálni kell valahogy, hiszen biztos sokan gazdálkodnak olyan területen, akik erre tették fel az életüket, ebből etetik a családjukat.
Így van, ez pontosan így van, és nem csak magyar kormányzati feladat ez, vagy kihívás ez, hanem egész uniós kihívás, mert hogyha belegondolunk, akkor a földalapú támogatási rendszer az egy uniós találmány, tehát ez nem az állam nyomja, és nagyon érdekesek azok az ellentmondások, amik ugye egyrésztről tolják a szántóföldi tömegtermelést ész nélkül, mindenfajta kritika nélkül, ilyen területeken is, és a másik oldalról pedig megy a kapálózás, például az Unióban, a klímastratégia, asszálystratégia, biodiverzitás stratégia kapcsán, hogy atya úristen, de tönkreteszi az élőhelyén, és azon kívül nem megfosztja a lehetőségét a társadalomnak attól, hogy fel tudjon készülni például a klímaváltozás kihívására. Tehát itt elsősorban különben az Unióban vannak nagyon komoly teendők.
Igen. Hát, és különben akkor jön a másik forgatókönyv, hogy nem áll le ez a klímaváltozással támogatott folyamat, és Magyarországon mi szeretünk Európa éléskamrájaként gondolni magunkra, holott ez már ugye rég Ukrajna, de mindegy, tehát hogy ez az viszont tény, hogy kétség kívül nagy potenciál van a magyar gabona exportba, mindig többet termelünk gabonából, mint amennyit mi magunk elfogyasztunk, de ez az egyensúly, ez felborulhat, ha ez így
felborulhat, és hát nem csak a gabonára kell gondolnunk, hanem sokkal értékesebb növényeket is lehet termelni különben a földön. Különben csak egy nagyon-nagyon rövid gondolatban visszalépve itt az ukrán helyzet, illetve a háborús kihívásra, van azért rövid távú kihívás is a mostani helyzetben. Tudnélik, ahogy említette, Közép-Európa meg hazánk is gabonafelesleggel, tehát exportálható gabonával rendelkezik, tehát effektíve nem veszélyezteti az ellátás biztonságunkat a jelenlegi háborús helyzet, azonban azt kell látni, hogy a világon most lényegében egy keresleti piac van, és ez szívja ki a potenciálisan exportálható gabonát mindenhonnan.
Aha. Ugye, mi még nem aradtunk, de akkor az aratásra már ennek jegyébe kéne készülni?
Hát igen, tudnék, utoljára Európában az 50-es évek elején fordultak elő hiányok, éhínségek szinte, majd hogy nem, de komoly ellátás bizonytalanság. tudnélik, akkor is egy ilyen kereseti piac volt, és ugye lineáris módon gondolkozunk, és abból indulunk ki, hogy tavaly kb. Milyen termés volt, azt várjuk jövőre is. A többit eladhatjuk. És ugye ez történik a Hofi 14 malacos viccében. Tehát, ha most eladjuk azt a gabonát, amit különben bátran eladhatunk egy normális, átlagos termés mellett, és arra számítunk, hogy jövőre is körülbelül ekkorát aratunk, akkor nehogy esetleg egy olyan probléma merüljön fel, hogy jövőre mondjuk egy nagyon kemény aszályos év jön be, ami lefelezi mondjuk Közép-Európában a terméseket, termésátlagokat, és akkor hirtelen, és hogyha a háborús helyzet továbbra is fennáll, és ez az áldatlan állapot továbbra, mondjuk egy Ogyesszát megostromolják az oroszok, és a fekete-tengeri szállítások ugyanígy stagnálnak, akkor nagyon-nagyon könnyen komoly hiányok alakulhatnak ki, amiket egész egyszerűen nem biztos, hogy bárhonnan pótolni lehet maga.
Jó, akkor itt tegyünk ki három pontot. Nagyon világos és egyértelmű az üzenet. Nagyon szépen köszönjük ezt a képet. Egy kicsit ilyen agrárstratégiai kitekintés volt, ez nem annyira a gyakorlati részét vettük most a mezőgazdaságnak górcső alá. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra. Pinke Zsolttal, az ELTE TTK természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársával beszélgettünk arról, hogy Európa gabona termelési súlypontja elterelődött Kelet-Európába, de itt is leselkednek rá bizonyos veszélyek a klímaváltozás okán.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.